Erős vár a mi Istenünk! Isten tiszteletünket kezdjük a 474-es számú énekünk eléneklésével. 474-es ének. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 58. oldalán található a 8-as számú liturgia. Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Amen. Mindenkihez és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítod rajtam kegyelmedet, mégsem szeretem igazán fele barátaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei atyánk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon. Egyházat pedig boldog örömmel szolgáljon téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltára üti felolvasású rendelt, amely igét megírva Mózes első könyvében találjuk annak 50. fejezetében, a 15. verstől a 21-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom, az 50. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most, hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szíve szólón beszélt velük. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 473-as számú éneket. 473-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket, készülve az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak 8. fejezetében, a 18. verstől a 23-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a 8. fejezet 18. versétől. Így szól Isten igéje. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vagyódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, térben és időben a kereszténység rengeteget szenvedett. Különböző formában szenvedett a múltban, most is mondhatjuk, hogy a kereszténység szenvedés alatt áll, de biztathatom a testvéreket azzal, hogy a keresztények ezután is szenvedés alatt lesznek, amíg a világ fennáll. A kereszténység az a világban el nem fogadott lesz, és üldözött lesz. Természetesen különböző formában volt, amikor a keresztény ellenes uralkodók írtották, üldözték a keresztényeket, ismerjük az első századok történetét, hogy a római császárok miképpen szenvedtették azokat, akik Krisztust Istennek, megváltónak vallották, és nem a római császárt tartották az Istennek, hanem valakit, aki távol állt ettől a római gondolkodástól. És akkor az emberek hitvallásként a halált választották. Hát olyan megdöbbentő, gondolják el a testvérek, és ide bejönne valaki, és azt mondaná, hogy na ki vallja Krisztust Istennek, nyújtsa föl a kezét, mert azokat kiállítjuk ide, és akkor lelőjük. Ki nyújtaná a kezét? Mert itt akkor nem játékról van szó, hogy majd én kiállok és bizonyságot teszek, és elmondom azt, hogy az Isten miként cselekedett bennem, és akkor a testvérek bólogatnak, hogy igen, milyen nagy az Úr, hanem itt arról van szó, hogy az életed eddig tart, utána pedig befejeződik, ha te kiállasz amellett a Krisztus mellett, akit te egyébként Istennek ismersz. És akkor azok a keresztények olyan csodálatos ezt megélni, meg olvasni erről, hogy bátran mentek a halálba. És nem volt bennük az a félelem, ami bennem is bennem, ami minden emberről bennem, hogy jaj, most akkor vége ennek a föld életnek, hát van gyerekek, unokák, gyülekezet, sok feladat még ebben a világban. Az emberre megfordul ez, és akkor ott a keresztények olvassuk, hogy bátran mentek a mágiára. És énekeltek akkor, amikor a mágia meggyulladt alattuk. Dicsőítették az Urat. Aztán más korszakokban, a más tér és más idő, később már az egyház alapvetően uralta, a kereszténység uralta az európai társadalmat. Azt látjuk, hogy maga az egyház üldözte azokat, és maga az egyház ölte meg azokat, akik a dogmák helyett azt választották, hogy Isten vezetését keressük. A Krisztusban megélt megváltást szeretnénk megélni. És sajnos, ha valaki olvasott ezután, akkor észreveheti, hogy nagyon sok eretnek mozgalom volt, amit eretnek mozgalomnak nevezett az egyház, azok az élő evangéliumot élték. De az egyháznak ez nem tetszett, és üldözték. Szenvedtették őket, hogy fogadják el azt, amit az akkor egyetemes egyház tanított. És voltak, akik az életüket adták azért, hogy kitartsanak amelyet, hogy a Krisztus él bennem, Krisztus vezet engem, és a Krisztusról szóló bizonyságtétel evangélium, ami az én életemet megtartja, és én ezt szerint élek. És ki kiáltották eretneknek, szenvedtették, és megölték őket. Aztán volt a történelmnek olyan szakasza, amit már alapvetően mi is megélhettünk, idősebbek, hogy olyan társadalomban éltünk, ahol arra passzírozták, mozgatták az embereket, hogy felejtsék el az egyházat, mert az egyház az az öregeknek a műfaja. Jön a szabad ember, a kommunizmus, a szocialista ember típus, aki szabadon éli az életét, szabadon gondolkodhat, nincs megkötve a dogmáktól, és akkor az embereket szépen terelték el az egyháztól, az Isten közeléből. És valóban akiknek fontos volt a karrier, meg fontos volt a pénz, azok valóban engedtek is neki. Vagyis hát úgy gondolták, hogy muszáj engedniük. De én éltem abban a korban, és tudom, hogy akinek nem volt fontos az, hogy a karriert befussa, hogy egyre jobb, egyre magasabb beosztásba kerüljön, egyre jobb fizetése legyen, azok nyugodtan élhették a hívő életüket. Nem tudták megakadályozni. Magam is átéltem ezt, hogy próbáltak beszorítani. Lépjek be a pártba, meg elküldenek majd ideológiai képzésre, a marxista, leninista egyetemre, és akkor majd megnyílik előttem a kádárfejlesztési politikai út. És akkor mondtam, nem, hát nekem Krisztus a megváltóm. Én ezt nem tudom, egy fenéken nem tudok két lovat megülni, hát maguk is tudják, hogy én hívő ember vagyok. És képzeljék, elfogadták a kommunista gondolkodású emberek. És nem mondták azt, hogy akkor neked véged, meg egyébként egyszerűen nem tudtak mit csinálni. Ha az ember végezte a dolgát, ha nem számított, hogy előléptetnek, vagy nem léptetnek, jutalmat adnak, vagy nem adnak jutalmat, hanem éltem a békességben az életemet, nem tudtak mit kezdeni velünk. De sajnos sokakat elszorítottak az Istennel való élettől. Aztán ismerjük a következő utat is, abban már a fiatalabb testvérek is benne lehetnek, hogy a társadalmi gondolkodás olyanná válik, hogy már Krisztus nem fér bele, vagy Krisztus együtt élés, vagy Istennek a rendje, Istennek a törvénye. Hát az ember szabad. Az ember szabadon éli az életét úgy, ahogy akar, és én nem szólhatok bele a másik szabadságába. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy én szembesítem azzal, hogy bűn az Istennel szemben való lét? Az Isten rendjével szemben való lét az bűn? Hát hogy jövök én ahhoz, még lelkészként is egyébként, hogy én azt mondom, hogy valami bűn? A mai társadalom szeretné ezt kiszorítani. Szeretné, hogy elfedni, befedni az egészet valami álcával, hogy úgy élje mindenki az életét, hogy akarja, és hát persze beleférhet Isten is, meg sok minden más, meg keverheted is azt. És Istentől távolodik el a világ. Istennek a rendje, és ezzel Istennek az áldása kerül távolra. Mert nem az a lényeg itt egyébként, hogy most valami törvényt betartsunk, és annak a szigorú törvénynek eleget tegyünk, hanem hát attól van élete az embernek. Mert nem az az élet, hogy anyám megszült engem lassan 70 éve, az a testi létemnek a kezdete. Hanem az az élet, amikor én 26 éves koromban megismertem Krisztust. Mert benne van az élet. Az örök élet. Ami nem csak ideig tart, hát ki tudja még meddig élek. Hát azt sem gondoltam, hogy 70 év körülig el fogok élni. Én fiatal voltam, mint az előttem ülők. Azt gondoltam, hogy 50-60 év az már nagyon nagy idő. Lehet, hogy még van néhány éve, nem tudom mennyi. Vannak, akik 90-100 évig is elélnek. Tehát, hogy majdnem a fele hátra van. De lényegtelen. Mert a lényeg az, hogy időközben, akár rövid, akár hosszú élete van az embernek, megtalálja-e az örök életet. Mert ha nem találta meg 90 vagy 100 évig az örök életet, semmit nem ért az egész. Ha valaki meg csak 15-20 évig él, de megtalálta Krisztust, az örök életet, akkor teljes élete van. És ezért nem kell szomorkodnunk akkor, amikor Krisztusban elmennek rokonaink, barátaink, ismerőseink, gyülekezeti tagjaink. Olyan jó megállni egy olyan haldokló mellett, akit tudom, hogy a szívében Krisztus él. És nem a kétségbeesés van benne, hogy jaj, hová kerülök, hanem az a bizonyosság, hogy megyek az Úrhoz. Kinyílt előttem az út. Már az ajtó nyitva, most indulunk, lelkész úr, vegyünk már még úrvacsorát, hogy menjünk el, vagy hadd induljak el erre az útra úgy, hogy együtt énekelünk. Megvesszük az Úr testét és a vérét. Milyen csodálatos ez az együttlét. Tudjuk mind a ketten, hogy nem soká meg fog halni. Föld élete befejeződik. De mégsem a kétségbeesés van ott, hanem az az örvendezés, hogy megyek az Uram elé. De milyen tragédia az, amikor ott állok egy haldokló ágyánál, és az a haldokló azt mondja, hogy hiába valóság az egész. Mert dolgoztam, gyereket neveltem, házat vettem a gyerekeimnek, diplomát adtam a kezükbe, és sorolja, hogy mi mindent megtett. De a lényeg kimaradt az életemben. És ott az utolsó fázisban döbben erre rá. Van, akinek ott jön az örök élet az életébe. Van, aki a finisben ismeri meg az Urat. Nagy tragédia, mert egy tönkrement életnek a végén slisztam be a mennyek országába. Mennyivel jobb, hogy ilyen fiatalon, mint ahogy itt vagytok, 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen. Már ismeritek az életnek a titkát. És úgy élitek meg azért, úgy választotok párt, munkát, munkahelyet, úgy hoztok döntéseket karrier tekintetében. Nem vállalok el mindent, hogyha kérik a lelkemet. Hát dehogy adom oda a lelkemet. Inkább szerényen, de Krisztusban élem az életemet. De olyan megdöbbentő, amikor egyházakban is ezt tapasztaljuk, egyébként sajnos a miénkben is, hogy kicserélődnek a fogalmak. Tehát a misszió az már nem az a misszió, amit még én ifjúkoromban éltem, hogy Krisztus megváltása a szívembe került, és az a vágy, hogy én elmondjam nektek, hogy Krisztus engem megvált, kihozott abból, amiben voltam. Megújította az életemet, vele a házasságomat, gyereknevelésemet, a társadalomhoz való viszonyomat. És én ezt elmondom nektek, hogy hát álljatok meg az úton, ne rohanjatok a fejetek után, az orrotok után, hanem álljatok meg, mert Krisztus a megváltó, és értsétek meg. Ez volt a misszió az én ifjúkoromban. Manapság a misszió, meg minden misszió. Mindenre rákenik, ráfogják, kicserélik a fogalmakat, és elveszik az élét. Mert testvérek közül sokan ismernek engem. Nagy valószínűséggel azt tudják mondani, amit most elmondok magam, hogy sosem mondtam azt, hogy alávaló bűnös gazemberek, ha meg nem tértek, elkároztok. Hát ilyet nem hallottak tőlem a testvérek sohasem. Mert én nem hiszem, hogy bűnösíteni tudnám a másik embert. Én nem tudom a fejére olvasni, nem is tudom. Hát honnan tudnám én, hogy kinek mi van az életében. Még ha látok is belőle valamit. De még ha látnám is, hát nem tudom meggyőzni azt, aki benne van egy bűnben, hogy az bűn. Isten szent lelke tudja ezt megtenni. Isten szent lelke viszont elhatol a legrejtettebb zugokig, ami még egyébként a saját magunk elől is el van rejtve. Nem akarunk vele szembesülni. Rejtjük magunk elől is. Nem akarunk vele szembesülni, mert tudjuk, hogy az a terület, amit az Isten nem lát jónak. És ez a misszió, hogy ebben a küldetésben megyek az Isten szent lelke vezetésében, és Krisztus megy előttem, Szentlélek áldásával, és az emberek rádöbbennek, hogy elrontottam. Egy nagyon aranyos példa volt ez, 80-as évek közepén egy űrkutatóval beszélgettem, egy fizikussal, aki egyébként Bajkonurba járt, és benne volt a Soyuz programban, csendes héten vagyunk, és hát tudtam, hogy ez egy értelmiségi figura, fizikus, hát akkor próbálom úgy magyarázni neki az Isten dolgait, hogy megmondja, hogy hát az evolúció, meg egyebek, azok hogy mint, meg Isten rendje, terve, teremtése, és hát persze mindig tudott fölhozni ellenérveket, ott nyüglődtünk ott egymással szerdán, és akkor eszembe jutott, talán egy Rohrbach nevű evangélium írót ismernek a testvérek, neki volt egy ilyen könyve, ami a fizika törvényeit úgy magyarázta, mint az Isten teremtési rendjébe illő dolgokat, és akkor eszembe jutott valami, olvastam Rohrbach, mondom neki, te figyelj, az jutott eszembe. És azt mondja, hogy nem kell. Itt értem. Az agyát nem tudtam neki átformálni. Nem tudtam neki az Isten létét bebizonyítani vitákon, érveléseken keresztül. De az Isten szent lelkeit bent. Egy beszélgetésen meggyőzte. Tehát nem tudunk bűnösíteni. Sokan azt rúlják föl, hogy mert ezek az evangelizátorok, ezek a missziósok, ezek bűnösíteni akarnak, hogy aztán hirdethessék a kegyelmet. Tehát először bűnössé teszlek téged, hogy aztán kegyelmet tudjak neked hirdetni. Micsoda badarság. Mert nem ismeri a rendjét, a lényegét az egésznek. Isten szent lelke bűnösít. És az Isten szent lelke összetöri az embert. Mert meglátja az ember saját magát. Hogy ki vagyok én. Nem az, akit megjátszom magam az emberek előtt, a világ előtt, hanem az, aki ott belül vagyok. És akkor tudom hirdetni azt, hogy
Igen, valóban így igaz, de Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és neked is, és nekem is, meg mindenkinek. Elkészítette az üdvösségét, fogadd el. Tiéd. Ha elfogadod. És akkor élhetsz vele. Tehát ezt látjuk itt Magyarországon is, meg Európában, meg fejlett világban. Hál' Istennek a déli féltekén nagy ébredések vannak, ott az emberek még őszintén megnyílnak Isten előtt, és rengeteg ember hitre jut, gyülekezetek alapulnak, kap a lelkész egy sárviskót, meg egy tehenet, ezt kiküldik őt oda való a sivatag közepére, tehénből meg tud élni a családjával, gyalogolva bejárja a környéket, és hirdeti az evangéliumot. Nincs szolgálati autó, meg Luther kabát sincs, hanem úgy glodgatjába elmegy, és hirdeti az evangéliumot. És emberek térnek meg, emberek jutnak Krisztushoz. És a déli félteke eleven. Mi itt az északi féltekén, a úgynevezett fejlett társadalom, fejlett világ, meg itt szenvelgünk, meg érzelgünk keresztényként is, rettenetes nagy gondolatokat próbálunk megfogalmazni a kereszténység tekintetében. Jó dolgunkban sokszor nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Mindenki nagyon okos, mindenki pufogtatja a teológiai érveiket, nagy teológiai konferenciákat, meg vitákat rendeznek az emberek. Csak a mennyei dicsőséghez vezető út, ami erről beszél itt ez az első versünk, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók az a dicsőséghez, ami majd láthatóvá lesz rajtunk. Ez a mennyei dicsőséghez vezető út nem kerül az emberek szín elé. Hogy hogyan is lehet ebben a mennyei dicsőségbe eljutni? Mit is kell megélnünk itt a földi létünkben ahhoz, hogy majd a miénk legyen az a mennyei dicsőség? És ez nem más, mint hogy tudni, vedd föl a keresztedet. Akkor persze sokan azt gondolják, hogy vegyem fel a keresztemet, hát persze van egy házsátos feleségem, azt hordoznom kell, van egy alkoholista férjem, azt hordozni kell, egyedül maradtam, egyedül vagyok, nagy a teher, nincs munkahelyem, anyagi nehézségekben vagyok, és ezt a keresztet nekem hordoznom kell. Nem ez a kereszt. A kereszt az, amiről Jézus Krisztus beszél. Amit Jézus Krisztus megélt, hogy ő meghalt a kereszten az emberek bűnei fizetségeként. És azt mondja, hogy vegyétek föl ezt a keresztet, amit én fölvettem. Feszítsétek meg magatokat a bűnnek. Ez a keresztfelvétel, hogy én minden nap fölveszem a keresztemet, minden nap megfeszítem az óemberemet, az anyámtól, apámtól született óemberi természetemet. Szentírás így ír ezt, hogy atyáinktól örökölt hiába valóságainkat. Feszíts meg naponta, halljon meg az óembered, hogy élhessen benned Krisztus. Ez szenvedés, mert nem könnyű dolog az, hogy az ember fölveszi a keresztjét és megfeszíti magát. És minden, ami a földi dolog kedves, gyönyörű lenne, azt magától eltávolítja, és azt mondja, hogy Krisztusért én nemet mondok ennek a világnak minden hívságára, csábítására. Megfeszítem magam, az óemberemet megfeszítem. A keresztfelvétel tehát nem más, mint az, hogy világos lesz számomra, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt az én bűneim bocsánatául. És én ezt, ha elfogadom, akkor az rám érvényes. És minden nap megfeszítem az óemberemet, a bűneimet fölteszem arra a keresztre, és engedem, hogy Krisztus váltsága alá kerüljön. És ezt minden nap, amikor föl kell az ember, föl kell tenni az óemberét, hogy én Krisztus szerint akarom élni az életemet, én nem akarom az óemberi természetem szerint élni az életemet, nem akarom az óemberi természetem domináljon az életembe, azt szeretném, hogy Krisztus legyen nagyjá. És hogyha az ember ezen végig, hogy bűnlátásra jut, világos lesz számára, hogy mit tett, világos lesz az is számára, hogy ez nem a fele barátok ellen való büntet, hiába hazudok én valakinek, vagy lopom el valakinek a valamiét, nem az a bűn, hogy a másik ellen ezt tettem, hanem az, hogy Isten ellen vétkeztem azzal, hogy hazudtam, vagy loptam. Hogy az Isten ellen való vétekez, amit tettem, és rádöbbenek, hogy mit tettem megint. Istennel szemben. És ekkor jön az örömhír, hirdetése, hogy de Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát elküldte érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Hogy akik nem a testtől, vértől, hanem az Isten szent lelkétől születtek, éljék meg ezt az életet az új életben. És ez az új élet, ami az örök élet. Minden nap meg kell feszíteni, és ez az igazi szenvedés az Úr előtti dicsőségben. Aztán majd ez kiteljesedik. Ez a szenvelgés, amit itt átélünk, az majd az Isten előtti dicsőségben teljesedik ki. Nagyon csodálatos lesz az, mikor már a gonosz le lesz vetve a tűznek tavába, és már nem lesz kísértés, már nem lesz bűn, hanem Isten lesz minden mindenekben. Hát az az igazi dicsőség, amikor nem kell számot vetni azzal, hogy ki vagyok én, hanem látom, hogy Isten engem olyanná szült újjá, amilyetnek ő szeretne látni. Tehát ne engedd, testvérem, hogy tönkre tegye az életedet, a családodat, a gyülekezetet, a megfeszítetlen új ember. Tehát ne engedd, hogy tönkre tegye az emberi kapcsolataidat. Hát gyülekezeteket is tönkre tud tenni a megfeszítetlen új ember. Milyen sok csodálatos ébredés indult a világban. És mind tönkre tudta tenni a megfeszítetlen új ember. Amikor az emberi dicsőség, az emberi gőg, az emberi kivagyiság, hogy na én ki vagyok, én komoly hívő vagyok, nincs itt más hívő, csak én tudom azt igazán, ti csak másodrendű hívők vagytok. Liza néni mondta ezt egyszer, amikor egy faluban evangélizált, és kikísérte őt valaki az autóbuszállomáshoz, és akkor mondta neki, hogy tudod, Liza, az a baj, hogy nincs már itt egy hívős ebbe a faluba, csak én. És akkor Izai mondta, elég baj az neked, ha te ezt látod. Eljuthat ide az ember. Én biztos vagyok benne, hogy ez, aki mondta Lizanynek, egy megtért hívő ember, aki meglátta elveszett voltát, és Krisztus megtalálta, és újjászülte. Csak elveszítette valahol a fonalat, nem feszítette meg az új embert, és még a végén elhitte, hogy már csak ő van, és ő az, aki. Többiek azok. Nem. És de sokszor megfogalmazódik ez gyülekezeti közösségekben is. Na hát, én igen, de hát ők miben van benne. Mert látszik, a tiéd nem látszik. Vagy lehet, hogy nem látszik a tiéd. Az övé meg látszik. Mert az akkor is nem tudja letagadni, hogy berúgott, az szédeleg. De te a gőgösségeddel, szeretetlenségeddel kiúszhatod magad, és nem feltétlenül látja meg rajtad kívülálló. Mert alapvetően nem itt áll meg a dolog, hogy a családot teszi tönkre, a megfeszítetlen új ember, saját életedet vagy a gyülekezeted, hanem ahogy az igében olvassuk, hogy az Isten után vágyakozóknak a sokaságát teszi tönkre. Mert a világ sóvárogva várja az Isten fiaknak a megjelenését. Ez olyan megdöbbentő egyébként, hogy mi ezzel nem számolunk, hogy akik itt elmennek a templom előtt, és egyébként azt se tudják, hogy ez evangélikus templom, hogy mi folyik itt, vagy mit jelent egyáltalán kereszténynek lenni. Ezek sóvárogva várják az Isten fiak megjelenését. De nem azt, hogy én vagyok itt a legnagyobb hívő, figyeljetek ide, vagy én megmondom neked a tutit, hanem azt várják, hogy ezek az Isten fiak föllebbentsék a fátat az Istenről. Hogy azok az emberek rádöbbenhessenek, hogy kicsoda az Isten. Hogy fölfedjék Istennek a titkát ő előttük. És ez nem egyszerű dolog. Ezt nem lehet egy-két bibliai igehellyel oda pufogtatni az emberek elé. A szeretetben lehet odaélni az emberek elé. Szeretetben lehet megélni az emberek előtt, hogy kicsoda számomra az Isten. Hogyan befolyásolja az életemet, hogyan igazítja az én életemet. És hogy ezek az emberek megértsék azt, hogy a kereszténység, a hit, az nem érzelem csupán, vagy érzelem hullámzás, hanem ez alapvetően szívünkbe adott bizonyosság, felismerés. És ezt a felismerést kellene oda tenni, az Istenről adott felismerést kellene oda tenni az emberek elő, hogy megértsék, megálljanak és megértsék azt, hogy kicsoda az Isten, hogy lelepleződjék az Istennek a titka, és feltárulkozzék az Istennek a titka előttük. Nem tudod, érzed-e, hogy mennyivel több egy nagyképű kegyességnél, vagy egy rendszerető vallásosságnál, szolgalelki vallásosságtól az, amikor az ember fölfedi az Istennek a titkát, amikor föllebbenti Isten titkáról a fájtlat, amikor az emberek ráébredhetnek Istennek a csodálatos oltára. Ugyanis azt olvassuk itt az igében, hogy a teremtett világ a hiába valóság alá vettetett. Ez a világ a hiába valóság alá van vettetve, mint ahogy az a utolsó pillanatait élő ember, akit az imént idéztem, hogy minden hiába valóság. Minden, amit tettem. És bizonyos vagyok benne, hogy egy rendes ember volt, úgy világi szinten. Gondoskodott a családjáról, feleségéről, a gazdaságáról, lehet, hogy még segített másoknak is. Tehát nem ezzel volt a probléma. Hanem azzal volt a probléma, hogy az egésznek nem értette a lényegét. Hogy mit miért csinált. Hiába valóság alá van vettetve a világ. Ady Endre így ír Ézsaiás könyvének Margójára című versében, hogy az emberi elme fényessége egy fuvalom által éjszakává lesz. Az emberi elme fényessége, jön egy próba, az emberi bölcsesség, jön egy próba, és semmivé válik. Elmúlik a fényessége, elmúlik a dicsősége, mert jött valami és tönkretette. Nagyon messze van az Isten bölcsességétől az ember bölcsessége. Az Úr nélkül, tehát hiába valóság minden emberi bölcselet, fényessége, ereje, hatása elmúlik az első próba után. De egyébként az Úr gyermekeinek bölcsessége is illékony, hogyha egy pillanatra is leveszi a szemét Krisztusról. És azok már konzerv bölcsességek lesznek. Megéltem az Istennel ezt a konzerv bölcsességet, és most nektek fölnyitom ezt a konzervet. Hát akik voltunk katonák, tudjuk, hogy milyen dolog az, amikor konzervet kell lenni, mit tudom én, heteken keresztül, mert gyakorlat van, és akkor nem főznek, hanem csak konzerveket kell lenni. Először megeszi az ember, csak utána már unalmassá válik. Ilyen konzerv bölcsességet tud pufogtatni az, aki nem éli meg az Úrral való élő kapcsolatát. Lehet, hogy teológiailag, vagy akár még a hív ember szempontjából is ez egy értékelhető gondolat, de mert nincs kapcsolatban az Úrral, függetlenedett tőle, ezért hívő vallásosság útjára téved rögtön. Nem önként lépett erre az útra az ember, mint ahogy ma is csak próbálgatja a mozgásterét. Azt kell látnunk, hogy az Isten megteremtette ezt a világot csodálatosan. Olyanra teremtette az Isten, hogy az embernek lakóhelye legyen, jól érezze benne magát, mindene meg legyen, örök élete legyen. És azt mondta, hogy ne akarjon az élet fájáról lenni. Egy fáról ne vegyél. A jó és a rossz tudása, bocsánat. Hogy ne akart te megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én megmondom neked, és akkor lesz életed. Minden fáról szed, ez csak egyről ne vegyél. És az ember azt mondta a kísértő hatására, hogy de én Isten akarata rendje ellenére veszek erről. És akkor alapvetően az Isten azt mondta, hogy ha te így léptél, akkor én most kiteszlek az örök élet helyéről, most már nem lesz örök életed, a jó és a rossz tudása az legyen nálad. Olyan megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy az Isten szépre, jóra teremtette ezt a világot, és az ember meg az engedetlenségével tönkretette. Elfelejtette az ember, hogy Istennél van az élet. Nála van az örök élet. Ő akarja, az ember saját maga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és az Isten ezért kénytelen volt kirekeszteni a mennyek országából, a paradicsomból az embert. És hiába valóság alá vettetett az ember, mert Isten rendelte ezt így el. Nem az ember döntött, hogy ott hagyja, hanem odaállította az Isten a paradicsomhoz a kerubokat, és azt mondta, hogy ide nincs többé visszajövetel. Ez alá a hiába valóság alá vettetett az ember a bűnbeesés után, de ott volt az a reménység, amiről beszél ez az ige is, hogy alapvetően a reménység megvan ebben az igében, a bűnbeesés történetében is, hogy majd az asszonynak az utódja a kísértőnek a fejére fog taposni. Tehát az ember elszakadt a teremtőjétől, saját feje szerint akarja élni az életét, de lesz visszaút. És ezt sóvárogva várja a világ. Vajúdik, sóhajtozik, és évezeleken keresztül sóhajtozott és vajúdott, amíg aztán eljött a megváltó. És aztán most is vajúdunk, még most is sóhajtozunk, még mert nem teljesedett ki, Jézus nem jött még vissza második eljövetelében, nem vitt magával bennünket. Ez a sóhajtozás és az utána való vágyakozás az ember bukásából, önteltségéből, fakadt. De nyitva az ajtó a megtérésre, nyitva az ajtó a visszatérésre, nyitva az ajtó a megújulásra, miattad is, de egyébként sóvárogva várja az egész világ, hogy az Isten fiai megjelenjenek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy ezt a világot úgy teremtetted, hogy benne meg tudjuk élni az életünket. Köszönjük, hogy férfivá és asszonnyá teremtettél, hogy megáldottad a házasságot, megáldottad a házasságban a gyermekáldást, hogy sokasodjunk, szaporodjunk. Adtál életteret, adtad, hogy őrizzük, meg védjük, meg műveljük. Bocsáss meg, hogy nekünk vannak saját terveink, saját akaratunk, ami szemben halad a tiéddel. De úgy köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál minket ebben a helyzetben, hanem elküldted fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Hálások vagyunk a megváltásért. Hálások vagyunk azért, hogy naponta megfeszíthetjük óemberünket a kereszten, és naponta oda szánhatjuk az életedet, a életünket a te kezedbe. Dicsőítsd meg magad így az életünkben, hogy hadd lehessünk sokak üdvösségére jó bizonyságtevők. Amen. 283-as énekünk harmadik versét énekeljük. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti alkalomra. Pénteken 17 órától ifi óra lesz a kisházban, a útmutató napi igéit veszik át a fiatalok. Női kör, biblióra nem lesz, mert 2 hét szünetet tartunk, majd július 9-től a nyári rend szerint hetente felváltva tartjuk ezeket az alkalmakat. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából, a bejárattól vihetnek a testvérek, és vigyenek másoknak is bátran. Az Isten tisztelti felvételek, fotók letölthetők a philadelphia.luterán.hu oldalról, feltöltésekről tájékozódhatnak a testvérek a levelező listán, illetve a gyülekezet Facebook oldalán. Aki szeretne bizonyságot tenni, illetve lelki beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van igénye, szóljon bátran, lelkész testvérek állnak a testvérek rendelkezésére. A fali újságon honlapon megtekinthető a 2024-es évi program listája. Nyáron sok lehetőség van a testi-lelki töltekezésre, különböző csendes heteken, éljenek a testvérek bátran ezekkel a lehetőségekkel. Hétfőtől szombatig, tehát holnaptól szombatig a gyülekezetünkből 9-en Pilis Csabai csendes héten vesznek részt, hordozzuk imádságban a testvérek életét, hogy odaállhassanak az Úr színe elé, találkozhassanak a megváltó Úrukkal, és új lendülettel indulhassanak a Istenről szóló bizonyságtételben itt Kisvárdán meg, ahol csak megjelennek. Hirdetem a testvéreknek a Bodrog keresztúri gyermekhetünket, július 15-től 19-ig lesz. Téma: a csökönyös öntörvényű, akaratos, magának való, Isten mégis használja. Nézzük meg, hány szamár van a világban, a Bibliában, akik Isten szolgálatába álltak. A táborban arra kérdésre is keressük a választ, hogy mi mindenre tud Isten használni bennünket, annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk. Még lehet jelentkezni lányomnál, Kovácsné Györfi Viktóriánál, az e-mail cím megtalálható itt ebben a bulletinben is. Az eke alkalmak így alakulnak, ifi hét lesz július 22-től 27-ig, hitmélyítő hét július 29-től augusztus 3-ig, családos hét augusztus 5-től 10-ig, Az ifjúsági hétnek a témája, ki vagyok. Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, Korintusi első levél 15. fejezet 10. verse alapján. Információkat Malik Péter Károlytól lehet kérni, még lehet jelentkezni az alkalomra. Viatorvágyon is lesznek alkalmak, házaspári hét itt június 24-től 28-ig, női hét július 8-tól 12-ig, jelentkezni a szolgálat honlapján lehet. Akinek van céladománya a kisvárdai templomunk felújítására, járda építésére, keresse a pénztárosunkat, illetve pers helybe dobott összeg esetén a borítékon jelezzék ezt a testvérek. Külső felújításról van szó, meg kis járdaépítés, vagy járdaépítés a kisház felé. Ima témák, amelyeket a testvérek szívére helyezek, imádkozzunk a betegekért, műtét után lábadozókért, itt említem meg, hogy elkészünk Malik Péter Károly műtéten túl van, kivették a manduláját, mint hogy ezt azért felnőtt korban meg szokták szenvedni az emberek. Ő is megszenvedi, de alapvetően otthon van, beszél csak. Azért jöttem én most helyettesíteni, hogy kímeljük a hangszálát, és hogy nehogy begyulladjon, aztán még hosszabb ideig kelljen neki a szolgálattól távol lenni. De nem csak ő volt műtéten, meg nem csak ő lábadozik, másokat is, akiket ismerünk, környékünkön vannak, hordozzuk imádságos szeretetben. De hordozzuk az időseket, a gyászolókat, a sikeres egyetemi, meg érettségi vizsgákat, mindenki oda nyerjen felvételt, ahol az Úr szeretné látni, és kiki meglássa azt, hogy hol a helye, megtalálhassa a helyét. Imádkozzunk szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért, abban a szellemben, amit az ige hirdetésben is adott elénk az Úr, hogy jó bizonyságtevői legyünk Krisztusnak, az életükre nézve is. Természetesen imádkozzunk gyülekezetünkért, a tanév áldásaiért, Isten szent lelkének munkálkodásáért, gyülekezeti tagok és alkalmak áldásaiért, környezetünkben élő, Isten után szomjazó lelkekért, a nyírtelek és a görögszállási testvéreinkért is. Jó az, hogyha hordozzuk egymást így keresztben is. Imádkozzunk egyházunkért is, egyházunk választásáért, egyházkeretünk, egyházmegyénkért. A Szélrózsa ifjúsági találkozó lesz Nyíregyházán, hogy ott megszólalhasson Isten evangélium, a fiatalok találkozhassanak a megváltó Úrral. Imádkozzunk a testvér egyházainkért is. Gyászoló család van most a MET gyülekezetének, lelkésze halt meg. Testvérek bizonyára jobban tudják, mint én, de még a távolból is értesültem a Facebookon, hogy meghalt a Laci. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, hordozzuk őket imádságos szeretetben. Hordozzuk a nyári táborokat, csendeseteket, konferenciákat, az EKE, a Viatorbágyi szolgálatot, a Vasárnapiskolai Szövetséget, az EMO-t, a Missziói Központot, Szentírás Szövetséget, hát sokféle missziói munkát, ami az országban folyik. Imádkozunk ébredésért, új megtérők fogadására, kész gyülekezetekért. Természetesen legyen előttünk az egész világ kereszténysége, üldözött keresztjének, akik nehezen tudják megélni a keresztény életüket abban a társadalmi közegben, de imádkozunk a háború áldozataiért, a határon túli magyarokért, üldözött keresztényekért, városunk, országunk vezetőiért. Van ima téma bőven, legyen a testvérek szívén mindez az ima téma. Befejezésül hadd tegyem a testvérek szívére a mi életünket is, imádkozzanak értünk is, ha eszükbe jutom a testvéreknek. Néhány szóban elmondom, hogy hogy élünk most manapság, Parád-Sasváron, nyugdíjas éveinkben. Egy kis gyülekezetbe járunk Gyöngyösre, ami tőlünk olyan 30 kilométerre van. Köztünk van egy nagy hegy, azon a nagy hegyen mindig át kell mennünk, és Gyöngyösen vagyunk egy kis gyülekezetben. 10-15 ember jön össze vasárnaponként, és csendben éljük a keresztény életünket. Néha hívnak környező gyülekezetekbe helyettesítő szolgálatra. Csatlakoztam egy kórushoz, egy vegyes karhoz, tenor szólamot erősítem. Nemrégen jártunk az Erkel Színházban előadást tartani, tehát nem akármilyen kórusról van szó. Egy dalárnap volt, tehát sok amatőr kórust meghívtam. Nagyon kedves csapat, több baptista atyafi van a énekkarban, nyugalmazott református lelkész, és nyugalmazott evangélikus lelkész, és katolikusok, reformátusok vegyesen. Nem egy házi kórus, hanem Recsk városának a kórusa, de most volt egy kórus találkozó, amit a mi kórusunk szervezett meg, és egyébként Andrejek, Györfi, Juditot is meghívtuk a Szela dicsőítő csoportjával Szlovéniából, és ott katolikus papnak a vezetésével egy ökumenikus istentiszteletet tartottunk, a református lelkész testvér is prédikált, a nyugalmazott, aki a kórus tagja, meg én is. Így voltunk együtt egyházi keretek között kórusfesztivál keretében. Egyébként meg házat formálgatjuk, csinosítgatjuk, kertészkedünk, komoly csili ültetvényen van, hogyha esetleg valaki szeretne egy jó csilikrémet, akkor eljöhet, megkóstolhatja. Csodálatos hely, tele erdővel, elvégeztem egy gombásztanfolyamot, és járunk a feleségemmel gombázni. Van, amikor egész héten gombát eszünk. Nem feltétlenül ezért járunk csupán, hogy spóroljunk, hanem neki is szüksége van arra, hogy sokat mozogjon, sétáljon, és így hasznosan van eltöltve az idő, hogy sétálunk az erdőbe, gombát keresünk. És aztán persze meg is főzöm, mert a gombát azt én főzöm otthon. Így éljük az életünket, alapvetően néha jövünk erre a vidékre is, nem túl sűrűn, de ha valaki arra jár, kopogjon be hozzánk. Volt egy érdekes történet, a múlt héten egy velem korabeli idős atyafi áll a kapuba, és hirtelen nem tudtam, hogy kicsoda, egy asszonypajtással, és köszönök, hogy jó napot kívánok, és akkor ismerem meg, hogy hát ő az Áj Pista, aki feleségemnek volt a gimnáziumi osztálytársa, és amikor volt az 50 éves érettségi találkozónak a megbeszélése nekik, akkor én odavittem a feleségemet, és aztán elmentem, sétáltam ott Karcag főterén, és amikor elbúcsúztunk, akkor beültünk az autónkba, és ez egy Sangyong, tehát nem egy Volkswagen, amiben nagyon sok van, és tudták, hogy Parádsasváron lakunk, és ő eljött Parádsasvárra venni egy csiszolt üvegpoharat, mert hogy a parádsasvári huta az valamikor nagyon híres volt, üveghuta, már most az nem működik, de üvegcsiszolók vannak a faluban, illetve most már csak egy, és az üvegcsiszolóval szemben lakunk mi, és meglátta ott a sötét Sangyongot, és megkérdezte a csiszolót, hogy nem egy hosszú szakállas figura lakik itt, akit Györfi Mihálynak hívnak, és mondta, hogy de. És akkor becsengettek hozzánk. Tehát egy ilyen véletlenül is betoppant hozzánk már valaki. Na ez csak egy kis érdekesség volt itt, nehogy a testvérek szívéből kilopjam az evangéliumot. Az ige hirdetés az nagyon fontos volt, meg a hirdetés sok része, ez csak ilyen kedves beszámoló volt arról, hogy éljük a hétköznapjainkat. Isten tiszteletünket folytassuk a 268-as számú énekünkkel. Első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, könyörülő Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a vasárnapi alkalmon is, amikor szerte a világban összejönnek keresztény testvérek a te dicsőítésedre, az előtted való megállásra, hogy térdet meg fejet hajtsunk a te nagyságod, megváltásod előtt. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk azokért a testvérekért, akik hasonlóképpen élik az életüket, de hadd könyörögjünk azokért is, akik nem ismernek téged, akik szemben haladnak a te akaratoddal, sőt, ellenkeznek veled, vagy éppen megtagadnak, vagy erősen hirdetik, hogy nem is létezik a te személyed, megváltásod, teremtett világod. Köszönjük, Urunk, hogy hordozhatjuk őket imádságban, és ott lehet a szívünkön, de így kérünk azokért a egyházakért is, amelyek itt Magyarországon is működnek, testvéregyházak, hogy hadd lehessenek jó bizonyságtevőid, szerte itt Magyarországon azok felé, akik nem ismernek téged. Áld meg egyházunkat is, a Magyarország Evangélikus Egyházat, püspökeit, espereseit, presbitereket, felügyelőket, a gyülekezetben szolgáló testvéreket, hogy hadd lehessen az egész életük rád mutató. Hadd ismerhessenek meg az emberek téged, amikor velük találkozhatnak. Köszönjük, Urunk, hogy más felekezetű testvéreinkért is könyörgünk, akik Krisztusban egyek velünk, akik ugyanattól a lélektől vannak itatva, hogy hadd élhessük meg a közösséget egymással. Nem külsőségekben, hanem lelkiségben, a neked való életben, a neked való szolgálatban. De így kérünk, Urunk, a világot kormányzó, a világban felelősséget kapó emberekért is, akik gazdasági, politikai hatalommal lettek felruházva, hogy bárcsak kereshetnék a te utaidat, hogy bárcsak azon az ösvényen járnának, amit te raksz elévük, hogy megállhatnád őket, és így az egész világ nyerhetne áldást rajtuk keresztül is. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért, politikusainkért, add, Uram, hogy a te utadat ismerhessék és járhassák azt, és hadd lehessenek önmagukat feláldozó politikusokká, vezetőkké, akik által áldást tudsz adni egy nemzetre, egy népre, egy hazára is. De egyén életünket is elé tesszük, Urunk, hisz te ismersz bennünket a legjobban, te tudod, mi hibázik az életünkben, hol távolodtunk el a te akaratodtól, de úgy szeretnénk benned megélni a házasságunkat, vagy fiatalok a párkeresést, a hivatásválasztást. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy minden szükségünk te benned oldódjék fel. Köszönjük, Urunk, hogy a gyermeknevelésünk is te előtted lehet. Add meg, hogy a gyermekek láthassák a mi életünkön keresztül, hogy milyen csodákra vagy képes. Köszönjük, Urunk, hogy te elé tehetjük anyagi helyzetünket. Te elégíts meg bennünket, Urunk. Add meg, hogy ami szükséges a földi léthez, az meg lehessen az életünkbe. De ments meg bennünket a kapzsiságtól, a megelégíthetetlenségtől. Add a szívünkbe a megelégítetettséget, add a szívünkbe a megelégedettséget, add a szívünkben a hálát, a hálaadást, hogy dicsérni és magasztalni tudjunk azért, mert megtartottad az életünket, és a te kezedbe tudjuk tenni a jövőnket is minden elemével együtt. De kérünk azokért is, Urunk, akik nem tudnak magukról gondoskodni, akik képtelenek a magukról való gondoskodásra, így légy hajléktalanokkal, munkanélküliekkel, hogy megtalálhassák azt a felelősséget, ami a saját életük felé kell, hogy legyen bennük, és ebben segíts bennünket is, hogy segítségükre lehessünk. Hadd élhessük meg a te benned való életet örömmel, a te áldásoddal, sokak üdvösségére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek, Urunk, áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.